műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, Köztünk marad. Köszöntöm Önöket sok szeretettel, Jakab Apony Noémi vagyok, a műsorvezető szerkesztő. Ma ellátogatunk a törökbálinti Tábitaházba, az ország egyetlen kifejezetten gyermekek számára létrehozott hospice házába, ahol, hogyha valaki ellátogat oda személyesen is, megtapasztalhatja, hogy nem teljesen arról szól az ottani élet, amiről gondoljuk, hogy szól. Nem a sírásról és a halálról elsősorban, de hogy miről, azt mindjárt elárulja nekünk Benyó Gábor doktor úr, a Tábitaház orvosigazgatója. Dr. Benyó Gáborral beszélgetünk, a Tábita Gyermek Hospice Ház orvosigazgatójával. Hogyha gyermek hospice-ról beszél az ember, nem az a kép van maguk előtt, mint amit én tapasztaltam, amikor jártam Önöknél. Nem a sírásról szól ez a házbeli lét, amiről gondolom, hogy Önök is nagyban tesznek, vagy hozzájárulnak, hanem hogyan tudná bemutatni ezt a házat, hogy miről szól itt az élet, ami sajnos már ugye az életvégi támogatás kapcsán legalábbis már a végén van.
A gyermek hospice ház az életről szól. Arról, hogy az életben megtaláljuk az örömet, megtaláljuk a lehetőségeket, és hogy ki tudjuk használni az életünket. Legyen ez bár rövid, jóval rövidebb, mint amennyi általában jár valakinek, vagy legyen akár csak az élet végének a periódusa. Tehát a gyermek hospice és palliatív ellátásba úgynevezett életet rövidítő vagy életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekeket várnak szerte a világon. A hospice és a palliatív ellátás azok tulajdonképpen egymással kézenfogva járnak. A palliáció vagy palliatív ellátás az a kínzó testi, lelki tüneteknek az enyhítésével foglalkozó orvosszakmai ellátási mód. A testről, a lélekről, spirituális és szociális segítségről is szól, és gyakorlatilag egy holisztikus munkát jelent egy úgynevezett multidisziplináris vagy interdisziplináris tímben, ami azt jelenti, hogy sokfajta szakember dolgozik benne, és mindegyiknek az a célja, hogy a betegnek és a családjának optimális ellátást nyújtson, és minél szebbé és minél tünetmentesebbé tegyük az ő életét, amiben egy betegséggel együtt él.
Tehát itt így gyakorlatilag az életminőségjavítás az mind a testi tünetek vagy fájdalmak enyhítésére, illetve a lelki oldalára is koncentrál.
Abszolút. Amikor arról beszélünk, hogy életet rövidítő vagy életet senyvesztő betegségek, vagy életet veszélyeztető betegsége, akkor ebben rengeteg féle betegség sorolható. Olyanok is, amik elsősorban testi betegségek, végleges gyógyulással járhatnak, de akár el is veszhetjük benne a beteget, például egy daganatos betegség. Ugye egy gyermekkori rák betegségnek, rosszindulatú daganatnak a gyógyulása összességében nagyon kiváló a felnőttkori daganatokhoz képest, mert a betegeknek 80-85%-a meggyógyul. De ez továbbra is azt jelenti, hogy egyrészt ennek a gyógyulásnak a folyamatában végig ott libeg a család, adott esetben a beteg előtt a halál lehetősége. A kezelés kudarcának, vagy az élet elvesztésének a lehetősége. 100-ból 85-en meggyógyulnak, és ez nagyon jó, viszont 15-en valós gyászt fognak megélni, mert hogy meg fognak halni a betegek, a család és a testvérek meg a gyászt fogják megélni. Aztán AIDS-betegek, gyermekkori AIDS-betegek. Vagy ugye ez Magyarországon nem olyan sok van, vannak ilyenek, de nem sok. Viszont külföldön, például Afrikában, Közép-Ázsiában sokan vannak ilyenek. De ami minket jobban foglalkoztathat, az egy szívbetegség. Kevesen tudják, de a gyermekkorban, egy éves kor alatt nagyon sok halál történik, akár közvetlen a születés környékén, vagy az azt követő néhány hónapban, vagy évben, és ezek között fejlődési rendellenességek, anyagcserebetegségek, szívbetegségek szerepelnek. És hogyha ebből egy példát kiragadnék, hogy van egy komplex szívfejlődési rendellenességgel született gyermek mondjuk, tételezzük föl, hogy nincs más baja, és ennek a gyermeknek lehet, hogy ahhoz, hogy teljesen korrigálják az ő szívbaját, víciumát, lehet, hogy 4-5 műtétre van szüksége. Minden műtét egy pici halál is, hiszen kockázata van, rizikója van, nem biztos, hogy jól sikerül. Ezek mind-mind veszteségek lehetnek, lelki terhek a testi terhek mellett. Tehát rengeteg aspektusa van annak a munkának, amit mi csinálunk, de a fő cél az, hogy segítsünk a gyógyító szakembereknek abban, hogy a gyógyítás folyamatában fellépő szenvedéseket, fájdalmakat vagy lelki problémákat enyhítsük.
Amikor én ott voltam és beszélgettem a kollégáival, akkor azt mondták, hogy arra is figyelnek, mert ahogy mondta, egységként kezelik a családot, hogy a gyász folyamatban sem engedjék el az itt maradtaknak a kezét, sőt, egy beosztott önt idézte, hogy ön szokta azt mondani, hogy van élet halál után, igen, van azoknak, akik itt maradtak, és nekünk feladatunk, hogy fogjuk az ő kezüket.
Abszolút. Ugye önmagában a gyász folyamatnak van egy olyan elővételezett gyász folyamata, amikor a beteg, a hozzátartozó, ugye a gyermek esetében általában elsősorban a hozzátartozókról beszélünk, egy külön életcsoport, a fiatal felnőttek, kamaszok, serdülők, akik különösen az internet világában oktalanság lenne azt hinni, hogy ők nem tudják, hogy mi van, vagy mi lehet velük. Csak éppen nem könnyű ezt megbeszélni velük. Nem könnyű azért, mert a család esetleg úgymond óvja ettől a traumától, ugyanakkor a beteg már háromszor elolvasta a zárójelentését, és rákeresett a Google-ban, hogy ez mit jelent, és nem biztos, hogy a legjobb információkat találta. Ezeket a terheket a beteg és a szülő sokszor együtt visel, hogy egy halálos diagnózis van, és adott esetben a beteg előbb érzi, hogy baj lehet, a szülő pedig fél tőle. Ez az elővételezett gyász szakasza, ami azt jelenti, hogy a beteg még él, de ott a halál árnyéka. Ebben is kell segíteni. Aztán közvetlen az életvégnek a periódusában, és nagyon fontos az után is. És még egy dolgot ne felejtsünk el, például a betegek testvéreit, akik ugye egy nagy beteg gyermek árnyékában nőnek föl, néha kicsit elfelejtik őket, néha egy kicsit mellőzötté válnak. Egy gyereknek lehetnek rossz gondolatai a testvéréről, hogy ő mennyi figyelmet kap, és bezzeg én nem kapok, hogy ezeknek a feloldását, ezeknek a helyzeteknek a megnyugtató ápolását is kell biztosítani egy ilyen csapatnak.
Hogyha már akkor, amikor az a trauma éri a családot, meg a gyereket, hogy megkapják a diagnózist, akkor önök már léphessenek, vagy már onnantól kezdve elkezdődhessen ez az együtt munkálkodás. Erre mekkora esélyt lát?
Jelenleg minimálisra képtelenek vagyunk ellátni az országnak az egészét.
És különben a kórházakban, tehát hogy mennyire van erre fogékonyság, hogy akár önökkel felvenni a kapcsolatot, vagy pedig hasonló palliatív szemlélettel megközelíteni a betegeket, legyenek azok gyerekek most?
Én azt gondolom, hogy van egy kis szemléletformálásra szükség. Sokaknak azt kéne tudomásul venniük, vagy elfogadniuk, hogy mi nem gondolunk semmi olyat, hogy mi valami olyat tudunk, amit senki más nem tud. Valami olyanra vagyunk képesek, amire más nem lehet képes. Mi azt mondjuk, hogy mi speciálisan olyan dologra próbálunk készülni, és az életnek egy, vagy akár a halál folyamatának egy olyan speciális részét szeretnénk, és tudjuk megragadni egy kicsit másképpen, mint amivel akár más is találkozik. Tehát, hogy ezt a speciális szegmest megfogva, ezt egy kicsit átgyúrva, speciálisan rákészülve erre az időszakra, hozzá tudunk tenni mások munkájához, hogy mi nekünk a segítség egy kicsit másképp néz ki, mint azoknak, akik minden nap csak a gyógyításra fókuszálva teszik a munkájukat, és adott esetben súlyos kudarcnak élnek meg egy veszteséget. Természetesen számunkra is egy veszteség, egy betegnek az elvesztése, az egy tragédia. Természetesen mi is ezt átéljük, ezt a veszteséget, de megpróbáljuk megtanulni, feldolgozni, és a mi munkánk az, hogy ezekben a speciális veszteséghelyzetekben nem kudarc élményt megéltetve vagy megélve végezzük a munkánkat, hanem próbáljuk ezenben a nehéz helyzetben a maximumot adni a családnak, és úgy adni, hogy valóban kapni is tudjanak. Tehát visszatérve a kérdésére, ott, ahol a palliatív rendszer, a hospice rendszer integrálódva dolgozik a gyógyító, kuratív kollégák mellett, ott, ahol megtalálja a helyét, ott nem arról szól a történet, hogy valaki úgy érzi, hogy tőle valamit elvennének azzal, hogy ott van a palliatív csapat, hanem úgy érzi, hogy az ő munkája is kiteljesedik, hiszen a számára nehéz dolgokat, perceket ő is el tudja kerülni, és mindenki abban dolgozik, ami neki leginkább testileg, lelkileg megfelelő. Nagyon jó lenne, hogyha azok a munkahelyek, ahol életet rövidítő betegségben szenvedő gyermekkel vagy a családdal kell készülni, vagy közölni a diagnózist, ott legyen elérhető a palliatív hospice ellátó tímnek a szakemberei, és segítsenek ebben a munkában.
Érdefem 101.3. Érden jó!
Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez itt még mindig a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, benne pedig a műsorvezető szerkesztő Jakaba Ponyi Noémi. Köszöntöm Önöket! Továbbra is a Tábitaházzal foglalkozunk, ami Törökbálinton található, viszont az ország egyetlen gyermekhospiszháza. Sajnos a működésükhöz nem elég az állami normatíva, ezért most egy kampányt indítottak el, amiben 100 cég jelentkezését várják, akik hónapról hónapra segíteni tudnák az ő működésüket. Erről fogunk most beszélni a Tábita Gyermekhospiszház PR marketing menedzserével, Teslér Judittal. Teslér Judittal beszélgetünk, a Tábita Gyermekhospiszház marketing és PR menedzserével. Ugye korábban már beszélgettünk arról, hogy ti igazából magát a működést azt nem tudjátok 100%-ban, sőt sajnos azt hiszem, hogy egy harmadban talán állni az állami normatívából, ezért másfajta megoldásokra szorultok, és még jóval a karantén előtt kidolgoztál, vagy kidolgoztatok erre egy jól működhető stratégiát, csak ugye közbe szólt a karantén. Miről lenne szó?
Hát alapvetően nagyon örülnénk neki, hogyha találnánk 100 olyan céget, akik a lehetőségeikhez mérten egy 30-80 ezer forintos havi összeggel tudnák támogatni a háznak a működését. Ugye itt alapvetően nekünk arra lenne szükségünk, hogy minél többen támogassanak bennünket, hiszen a havi költségek azok folyamatosak és állandóak. A karantén helyzet ugye, mint tudjuk, mindenkit érintett, ez a cégeket is, és a korábban elindított viszonylag sikeresnek mondható kampány az nagyon jelentősen megtorpant azok a cégek is, akik jelentkeztek, hogy segítenének és szívesen támogatnák a házat, többen azok közül is visszakoztak. Nyilvánvalóan ez teljes mértékben érthető, hiszen itt mindenki nehézségekkel küzd, illetve az elkövetkező időszakban meg kell találni azokat a forrásokat, azokat a változókat, amivel lehet befolyásolni, hogy visszálljon minden a régi ütembe. Mi ezen igyekszünk, hogy minél több emberhez elérjünk, hiszen azért az a 100 cég, hogyha megnézzük, akkor ez nem egy olyan irreális szám, ezért nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ténylegesen megtaláljuk azt a 100 céget, aki tud nekünk segíteni ebben.
Ez a karantén helyzet, ez mennyire sodort titeket veszélybe most?
Nem a veszély a jó szó ilyen formában, hiszen nekünk a működésünket biztosítanunk kell. Abban az élethelyzetben lévő családok, akik egy életvégi támogatás kapcsán keresnek meg bennünket, ezt a szolgáltatásunkat mi a karantén helyzet alatt is biztosítottuk, hiszen itt nem volt arra lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy várjunk egy pár hónapot, hiszen annak a családnak nincsen pár hónapja, annak a gyermeknek nincsen pár hónapja. Ezért ezt a szolgáltatásunkat az egész karantén időszak alatt biztosítottuk ezen a családok részére. Azokat a szolgáltatásainkat, mint például a mentesítő szolgáltatás, ami ugye azokat a családokat érinti, ahol 24 órás felügyeletet igénylő beteg gyermeket nevelnek, ezeket kellett a karantén időszak alatt felfüggesztenünk, ami nyilvánvalóan ezáltal befolyásolta ugye magát az állami normatívát is, viszont ugye a költségeinket pedig jelentősen nem, tehát ha nem is veszélyhelyzetbe sodott bennünket, de természetesen azért a költségeink nem változtak, ezáltal az állami normatíva pedig igen, tehát alapvetően nekünk továbbra is a működésre kell fókuszálnunk, és arra, hogy az összes olyan családnak, akik megkeresnek bennünket, tudjunk segíteni.
Már csak azért is van látok nagyon-nagyon nagy szükség, mert hogyha jól tudom, akkor itt a régióban biztos, hogy egyedüli az a szolgáltatás, amit nyújtotok, és amire sajnos szükség van, de talán az egész országban sincsen nagyon sok belőletek.
Alapvetően gyermekhospiszház, ahol csak gyermekekkel foglalkoznak, nincsen Magyarországon. Vannak olyan házak, ahol fogadnak gyermekeket, de a mi különlegességünk tulajdonképpen az, hogy csak gyermekekkel foglalkozunk, és az összes olyan szakemberi szolgáltatás, hogy kifejezetten gyermekspecifikusan lett összeállítva. Ezáltal nálunk tudják azt a szolgáltatást megkapni, ami kifejezetten az ő élethelyzetükben a legnagyobb támogatást tudja biztosítani.
Igen, és akkor amikor ott jártam, akkor ugye megmutattad, hogy nagyon ilyen kis diszkréten el lehet ott vonulni ennek a családnak, az életvégi támogatást kérő családnak, és akkor ott orvosok is foglalkoznak velük, pszichológusok, amire éppen igény van, míg fönt a földszinten pedig lehet igényelni ezt a 24 órás felügyeletet igényelő beteg gyermekeknek a átvételét.
Igen, hát ez a mentesítés. Hát alapvetően igen, jelen pillanatban egy életvégi apartmannal rendelkezünk, ahol ugye azonos időben egy életvégi szolgáltatást tudunk egy adott családnak biztosítani. Nem egyszer fordult már elő természetesen, hogy olyan helyzet, amikor nem egy család van nálunk ilyen helyzetben. Ilyenkor a fenti szobák azok, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy hogyha nem is hasonló komplex lehetősége, mint a lenti apartman, de ott is tudjuk őket fogadni. Tehát igenis, ugye erre mi nem vagyunk befolyással, erre sajnos senki nincsen befolyással, az ilyen helyzeteket is meg kell oldanunk.
És akkor még egy dolog, mert ugye Benyó Gábor orvosigazgatóval már átbeszéltük a szakmai, tehát az orvosi részét a dolognak, de ami nekem még nagyon szimpatikus volt, hogy az egész családdal foglalkoztok, illetve itt az életvégi támogatásról beszélek most elsősorban, hogy utána sem engeditek el teljesen a kezüket, mármint azoknak, akik itt maradnak és segítetek fel dolgozni a gyászt, hogy... amikor ott voltam még, hogy nagyon sok családnak az az első reakciója, hogy megdöbben, hogy ilyen is van, hogy ennyire személyesen és az időt rászánva a másikra foglalkoztok velük.
Alapvetően ugye a hospice palliatív ellátásnak a szemlélete szerint nekünk már abban a pillanatban feladatunk lehetne, hogy a család megtudja a gyermekéről, hogy életet veszélyeztető betegsége van, hiszen az egy olyan trauma, amivel abban a pillanatban is már foglalkozni kellene. Ez trauma mindenkinek, a szülőknek, a gyermeknek, és onnantól kezdve, hogy elindul ugye a gyermeknek a kezelése, és az egész folyamat, amin tulajdonképpen ezek a családok végigmennek, egészen odáig, hogy megkapják azt a végérvényes információt, hogy sajnos már nincsen olyan gyógymód, ami segíthet a gyermeken, és rövidesen meg fog halni. Hozzánk nagyon sokan úgy kerülnek, amikor már ezt az információt megkapják, és akkor hallanak rólunk, hiszen akkor ajánlanak bennünket a legtöbben. Viszont addig már olyan sérülésekkel és olyan fájdalmakon mennek keresztül, amiben igenis lenne szerepe akár egy pszichológusnak, aki tudja segíteni ezt a folyamatot és ennek a feldolgozását, és természetesen a házban folyamatosan konzultálnak a pszichológusok, az orvosok, a család minden tagjával, tényleg a testvérrel, a szülőkkel, a beteg gyermekkel külön, és ezt követően pedig ugye a gyászfeldolgozás időszaka történik. Ez is egy nagyon fontos folyamat, és az a tapasztalatunk, hogy azok a családok, akik megmaradnak és visszajárnak hozzánk, azoknak nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni ebben.
És akkor a cégek hogyan jelentkezhetnek, kinél jelentkezhetnek?
Nekünk minden pici segítség. Ugye sok pici sokra megy, mi ebben nem szeretnénk konkrét összeget kérni, mindenki maga látja, hogy mennyivel van lehetősége segíteni. Természetesen támogatási szerződést kötünk a cégekkel, ezáltal minden teljesen követhetővé válik, és havi rendszerességűen tudják beállítani azt a támogatási összeget, amivel ők szeretnének segíteni számunkra. A weboldalunkon a tabita.hu weboldalán minden kontakt elérhető, az én elérhetőségeim, telefonszámom és az e-mail címem is fel van tüntetve, ezért szeretettel várjuk azokat a cégeknek a jelentkezését, akik szívesen támogatnának bennünket a tevékenységünkben.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ráértél, és mindezt elmondtad nekünk. Testlér Judittal beszélgettünk, a Tabita Gyermek Hospice Ház PR és marketing menedzserével.
Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója.
Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
De neki dőlnél a vasárnap. Na de nyárban is kutya meleg nyűszít a gép, ahogy a lábad a bocsiból a gázra lép. Le az M7-esen, egyenesen, a szalon képesen és üdöügyesen. A tavalyi havai talán visszatér, hol az a rendőr, aki utolér. Érd és Marton, Mázsár, Gyúró, Kápol, Nász, Nék, Verép. Az úton a tábla több, mint sok.
Hány éve írják a csiófot? vagy mire odaérsz a vízhez. Oh! Tele van a tó, csak a zseb, ami ma üres, úgy a bíztató. Aligán. Még egy ilyen békebeli buli huligán. Ácskapocs, átkapocs, vasat teszik éjjel. Ő a fekete-fehér, a svájci néger. Kell, hogy beveszíts, mert ismer ez a bícs. A hírneveden ideje, hogy öreg bícs. Hény a sekély, a mély, aki mer a fes. Irigyel a mér,
de szép kis csak a fejes.
Akad ki a napon kívül szemezzül. Hát te jó fény, vesz magadra hanyagul. Véd a 20-as faktor, a sugarak túl. Az editen innen és az ipolyán túl. A töreg, itt van, aki dől.
Öcsém, hát ez olyan, mint a Hollywood.
A monokini, mini, kino, kavasz, aki kiviszög a ifi, ifi, money, honey, Pepsi, popsi. A létől a tudat itt fejre áll. Bárhogy fáj, a léte finiál. Hurrá leszel, sok ilyen olyan vágyom, mint indiai csodat, aki ír a szöges ágyom. De nem kell egy milliárd a billiárdhoz. A haveri galeri szerint te se vagy ám rossz.
Hurrá!
Hát nyaraltál!
Hurrá!
Jól bulisztál, egy kicsit kimerültél. Ez látszik a szemeden, de kipihened majd a munka helyeden.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez a Köztünk marad továbbra is az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja. Eddig a Távitaházról beszélgettünk Benyó Gábor doktor úrral, aki a Török Bálinti Gyermekhospiszház orvosigazgatója, illetve Teslér Judittal, a PR marketing menedzserrel. És ehhez kapcsolódó témával folytatjuk, méghozzá Sepcsike Mannával. Sepcsike Mannával beszélgetünk, a Baba Genetika Egyesület alapítójával, hogy a témánk a Tábita, illetve a gyermekhospisz, és neked van egy elképzelésed vagy terved, megosztanád-e ezt a hallgatókkal?
A Baba Genetika Egyesület életében sajnos rendszeresen találkozunk olyan csecsemőkkel, akik megszületnek, és vagy olyan súlyos fejlődési rendellenességük van, vagy nem is feltétlenül súlyos, de a szüleik otthagyják őket a kórházakban. Azt gondolom, hogy ezeknek a babáknak ne az legyen a sorsuk, hogy ott a kórházban meghalnak, vagy utána esetleg egy otthonba kerülnek, hanem azért dolgozunk, és ebben kezdtünk mi el a Tabita házzal is összefogni, hogy más sorsuk legyen. Hogy adott esetben, ha élettel nem összeegyeztethető betegsége van, de hazaengedhető, tehát kiadható, akkor lehessenek olyan nevelő szülők, vagy örökbefogadó szülők, akik ezeket a babákat hazaviszik, és méltó módon búcsúztathatják el őket, vagy nevelhetik őket. És ebben ugye a Tabita ház azt gondolom Magyarországon az egyik legszebb példa, ahol segítséget is kaphatunk. És amit mi kitaláltunk velük, hogy abban lehetnének ők is például még egy nagy segítség, hogyha mondjuk van egy olyan nevelőszülő pár, aki azt mondja, hogy én vállalom ezt a babát, hogy kihozom a kórházból, akkor ők segítenének ennek a nevelőszülőpárnak, vagy akár magának a családnak is, hogyha hazaviszi, segítenek abban, hogy egy ideig úgymond tranzitálva van oda a Tabitába, ott összeszoknak, és onnan mennek együtt haza. Természetesen ez azokban az esetekben is nagyon nagy segítség lehet, amikor valakinek fejlődési rendellenességgel születik gyermeke, mert őnáluk is azt szeretnénk megvalósítani, hogy egy ideig ott legyenek. Ugye van egy kórház, ahol értéged egy sok. Nem lehet tudni, hogy hogy van a gyermeked, nem lehet tudni, hogy mi lesz vele, meg kell tanulnod egy csomó mindent, be kell, hogy szokjon a család életébe. És ebben ők nagyon-nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani minden szempontból. Megtanítani nagyon sok mindent, ugye pszichésen is segítenek, úgyhogy az az időszak, amit ők ott töltenek a Tabitában, az ezekre kiváló, és akkor úgy lehet együtt hazamenni már, hogy már sokkal könnyebb valahol ez az egész, és szebb talán.
Hogyha mondjuk valaki egy ilyen élettel össze nem egyeztethető betegséggel születik sajnos egy baba, akkor ők azért a végén, tehát amikor már tényleg eljön az idő, akkor ugyanúgy a Tabitában tudnának elbúcsúzni?
Hát akár a nevelőszülők, akár az örökbefogadó szülők, akár a szülei, az lenne az ideális eset, azt gondolom, hogyha méltóan búcsúzhatna el egy gyermek a földi élettől, mert az, hogy mondjuk egy házban van, és mondjuk sajnos sok olyanról is hallottam, hogy ott fekszik a sarokban egy olyan baba, aki már haldoklik, és azt mondják, hogy hát akkor majd így egyszer csak ő elmegy. Nagyon vannak olyan kórházak, ahol szépen méltóan búcsúztatják ezeket a gyermekeket, de azt gondolom, hogy az, hogyha megkapja azért azt, amit egy család adhat, azért az nagyon-nagyon sokat számít minden szempontból.
Az biztos már csak azért is, mert hogy szokták mondani az okosak, a szakemberek, hogy az első 3 év az ugye nagyon-nagyon fontos egy gyermek életében, és azért gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek is igen nagy szükségük lenne egy testi közelségre, kontaktusra, szeretgetésre.
Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha belegondolsz, akkor csomóját hallasz, hogy idősebb állatokat örökbe fogadnak. És minimum lenne, hogy az emberekkel egy ilyen történhessen, hogy azt mondom, hogy azokat a gyermekeket, akiknek, és ugyanúgy is emberekkel, és azért ez ott van valahol az emberben, akik mondjuk egy ilyen úton vannak, azoknak legyen esélyük arra, hogy tényleg megkapják azt a szeretetet, amit azt gondolom, hogy mindenki megérdemel. És ez egy nagyon-nagyon nehéz és fontos kérdés, és a hospice ezért nagyon fontos, amit csinálnak, és a Tabita házban ugye főleg gyermekeket tekintve is. Azt gondolom, hogy mindenkinek felírnám, hogy elmenjen oda, mert én is nagyon féltem, és nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük, és azóta teljesen másként élek meg a halállal kapcsolatos kérdéseket is, meg nagyon sok mindent, úgyhogy tényleg javaslom mindenkinek.
De hogy másképp élsz, tehát hogy ott mire döbbentél rá, ez a most kell élni, vagy?
Ne, az is igen valahol, de leginkább az, hogy én ugye azt kérdeztem meg a Benyó Gábor doktorúréktól, hogy ők hogy élik meg azt, hogy találkoznak a halállal rendszeresen. És ami nekem nagyon sokat segített, ugye hisz baba genetikaként nap mint nap találkozom azért én is sajnos azzal, hogy emberek elvesztítik a gyermekeiket, főleg várandóság során, vagy részt veszek én is elengedésében gyermekeknek. És másként élem meg azáltal, mert tudom, hogy segítek. Tehát ők is ezzel magyarázták, hogy tudják feldolgozni, hogy ők ott vannak és segítenek, és tudják, hogy ez milyen nagyon sokat jelent ezeknek az embereknek. És ezeknek a babáknak is ez kéne, hogy legyen a sorsuk.
Mennyi baba az, akiről emiatt lemondanak a szülei? Tényleg erre nincs is most működőképes rendszer, tehát hogy ők mindenképpen egy intézményben töltik el az első és utolsó hónapjaikat.
Hát amennyire tudomásom van róluk, ezt egyszer egy kórházból egy orvos mondta szakértőnk, 10-ből 5 gyermeket hagynak ott így kórházban, de ebben benne van a Down-szindrómás is, akinek a minőségi életre esélye van. Tehát, hogy itt nem csak olyan gyermekekről beszélünk, akik élettel nem összeegyeztethető fejlődési rendellenességben szenvedőek, hanem olyanok is, akik abszolút egy életet leélhetnek. De mondjuk a Down-szindrómásoknál az a csodálatos, hogy van mondjuk egy nagyon jó örökbefogadási rendszer például, tehát hogy ott viszonylag sokan. Viszont utána mesélt ez az orvos, hogy 5-öt ott hagynak, és még 3-at visszavisznek. Egy otthonba betesznek, vagy egy kórházas. Tehát, hogy azért itt emberekről beszélünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek nem szabadna így megtörténnie.
Hogy lesz ez járható, ez az út? Tehát, hogy most mik lesznek az első lépések? A baba genetikán keresztül lehet majd, nem tudom, nevelőszülőket keresni, toborozni, vagy örökbefogadó szülőket, vagy
hát
most mit fogtok csinálni?
Hát ezt jogilag kell először nagyon körbejárni, mert azért itt az is ugye nagyon fontos kérdés, hogy valaki arról a gyermekről lemond, vagy nem mond le, mert hogy azért itt ugye sajnos sokszor ez anyagi vonzattal jár, hogyha nem mondunk le egy gyermekről, és azért ugye nem mindegy, hogy mondjuk nevelőszülő vagy örökbeszülő jöhet szóba, mert hát itt ezt jogilag nagyon körbe kell járni, illetve hogy mennyire kihozható, tehát hogy azért ez így egy eléggé összetett és nehéz kérdés, és Benyó Gáborral mindig azon vagyunk, hogy akkor na, akkor most végre neki fogunk és csináljuk, De sajnos nem haladunk gyorsan, de remélem, hogy fogunk, mert nagyon, nagyon szeretnénk mind a ketten ezt megvalósítani.
Köszönöm figyelmüket! Ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, köztünk marad volt. Tartsanak velünk a jövő héten is, akkor már majd Nagy Emese kolléganőmmel várom önöket. Most elköszönöm műsorvezető szerkesztő Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.